6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Felújítják a Szerencsi Bocskai Katolikus Iskolát, szakszerű tisztítás zajlik a Szerencsi Várkertitóban. Újra négylábú munkatársakat keres az adóhatóság. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk. Tetőszigetelés, nyílászáró csere utáni festés, valamint egyéb belső munkálatok zajlanak a Szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium épületében. Gasperné Tilma Nedina igazgató elmondta, a főegyházmegye támogatása mellett jótékonysági báluk bevételét is a suli megújítására fordítják idén.
Úgy gondolom, hogy a leglátványosabb az az aula tetőszerkezetének a felújítása, ami azt jelenti, hogy külső szigetelést kap az aulának a kiemelkedő tetőrészét, illetve az aula belső mennyezeti borítása is megújul, hiszen az a gyönyörű szép falambéria, ami hosszú-hosszú évtizedek óta borította az aula belső tetőszerkezetét, az hosszú idő alatt ugye elamortizálódott, és megérett arra, hogy egy új burkolatot kapjon a mennyezet. Nyilvánvaló, hogy az ablakok cseréje olyan változásokat okozott az egyes helyiségekben, ami szükségessé teszi azt, hogy további javítási munkálatokat végezzünk a főépület teljes egészében az ablakok körül. Úgyhogy ennek következtében a többi munkálat, ami megvalósításra kerül az aula tető szerkezetén kívül, ugye az összes főépületben lévő helyiségben az ablakok körüli résznek a javítása zajlik, illetve újrafestése. Ezen kívül támogatást kaptunk arra, hogy több tanteremben szintén új laminált padlóburkolatot tudjunk elhelyezni, illetve zajlik még más jellegű beruházás is, hiszen nagy örömünkre szolgál az, hogy az iskola rádiós hálózat korszerűbben működhet majd, és minden tanterembe, nem csak a főépületbe, hanem az új szányba is, illetve ki az udvarra is, teljesen egymástól különálló blokkokban fogunk tudni iskola rádiós hálózatot működtetni. Nyilván ez a diák életet is színesíti, illetve számunkra a kommunikációt, az információ áramlást a diákok felé még gyorsabbá és praktikusabbá tudja tenni. Ezen kívül szülői támogatásból, hiszen a jótékonysági bálunkat, amelyet februárban szerveztünk, ezzel a célral hirdettük meg, hogy a bevételi forrás is támogatás ahhoz, hogy az első emeleten megvalósított öltözőszekrény cserét folytathassuk tovább a második emeleten, úgyhogy ezt felhasználva, illetve az Egri főegyházmegye támogatásából nem csak a második emeleten, hanem a földszinti folyosók hátsó részén is kicserélésre kerülnek az öltözőszekrények, illetve a hátsó bejáratnál található vitrines szekrény, amelyben a gyűjtött kupák és érmek voltak eddig.
Szakszerű tisztítás zajlik a Szerencsi Várkertitóban. Vaszili Miklós, a belvárosi kertészet vezetője elmondta, időszerű volt már a tó vízével foglalkozni, hiszen az elszaporodott moszatok miatt átláthatatlanná vált a víz, melyet természetes módon és különféle szerekkel is igyekeznek tisztává tenni a kollégáival.
Ha nincs megfelelő arányban a tóban lévő élőlények mennyisége, akkor a tó sajnos olyan jelenségeket produkál, ami kedvezőtlen több szempontból is. Tehát nekünk ezért az a célunk most elsődlegesen, hogy először is a zöld moszatok megfékezését el tudjuk érni. Most ennek kétféleképpen próbálunk eleget tenni. Egyrészt ugye a vízönövényeket kíméljük, és próbáljuk még inkább arra ösztökélni, hogy szépen fejlődjenek, mert ezáltal a tónak a lefedettsége javul. Az az optimális szint, ha a tó felszínét körülbelül egy olyan 30-40%-ban árnyékolják a vízi növények. Tehát ezt kellene elérni most elsődlegesen. Ugyanakkor a víz tisztaságát próbáljuk azzal fokozni, hogy, és ezzel a zöld mosatokat is visszaszorítani, hogy egyrészt szellőztetéseket végezzünk, tehát a tóba kerülő friss víz ugyan jelent bizonyos oxigén ellátást a tó részére, de még ezt fokozzuk oly módon, hogy egyrészt a várkerti tóból locsolunk, ezáltal ugye a elszennyesedett vizet bizonyos mértékig kiemeljük, ugyanakkor helyet adunk a friss víznek, tehát ezáltal történik egyfajta vízcsere is, és ez elősegíti ugye a tisztábbá válást. Másrészt próbáljuk kiemelni a rohadó növényi részeket. Harmadrészt egy bizonyos teljesen károsanyagmentes adalékot is próbálunk a tóba juttatni. Ez egy probiotikum tulajdonképpen, tehát baktériumokat és enzimeket tartalmaz. Körülbelül másfél hónapja kezdtük, akkor még teljesen zöld volt a tó felszíne, most már be lehet látni a vízen keresztül körülbelül egy olyan 50-60 cm mélységre, ami azelőtt ugye nem volt látható. Ősszel belekerült szerves anyagok, ha ki is akarjuk szedni, mindet úgy sem tudjuk kiszedni, tehát benne maradnak a tóba, az télen ugye bomlásnak indul, tavasszal beindul a napsugárzás, az elősegíti, hogy a zöld algák ugye elkezdjenek növekedni, és tehát tulajdonképpen onnantól kezdve nekünk az a célunk, hogy a zöld algát visszaszorítsuk, és a vízi növények segítségével beállítsuk a biológiai egyensúlyt.
Újra négylábú munkatársakat keres a Nemzeti Adó és Vámhivatal, és Miskolcról is várják a jelentkezőket a NAV munkatársai. Kereső munkára kiképezhető kutyákat vásárol az adóhatóság. A 10 és 36 hónap közötti életkorú, kifogástalan egészségű állapotú kutyák gazdái szeptember 1-ig e-mailben küldhetnek előzetes ajánlatot a navkutyabeszerzés@nav.gov.hu címre. Az ajánlatnak többek között tartalmaznia kell a kutya hívónevét, fajtáját, ivarát és vételárát is. A sikeres keresőkutya jelöltek a kiválasztás után 21 napos próbaidőn vesznek részt. A részletekről dr. Kis Péter, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője számolt be.
A NAV-nál évente legalább egyszer, hanem kétszer tartunk mindig kutyavásárt, ez most nincsen másképp most sem. Újra kereső munkára kiképezhető kutyákat vásárolnánk. 10 és 36 hónap között életkorú, kifogástalan egészségi állapotú, oltási könyvvel vagy útlevéllel rendelkező és mikrocsippel ellátott kutyusok gazdáinak a jelentkezését várjuk. Szeptember 1-ig lehet ajánlatot tenni a NAV-hoz. Van egy e-mail címünk, ez a NAV kutyabeszerzés, így egybeírva, navkutyabeszerzés@nav.gov.hu e-mail cím. Ide lehet elküldeni az előzetes ajánlatot. A kutyusoknak egy kereső munkára kiképezhető kutyusokat vásárolunk, azokat szeretnénk beszerezni. Elég, hogyha az élet bizonyos részleteit magunk elé képzeljük, akár mondjuk egy kamion átvizsgálás, vagy a Dunai szakaszon a kollégáimnak a navos hajóról, amikor átlépnek az uszályokra, milyen mozdulatokat kell végrehajtani a kutyusoknak. Nagyjából ezeket fogjuk vizsgálni az előzetes szűrésen. Bírja a magasságot a kutyus, a mélységet, az erőzajokra, hogyan reagál, hanghatásokra mutat-e valamilyen félelmet, kézben tartható-e. És ha belegondolunk abban mondjuk, hogy a kamionnak a polcai, a kamionnak a csomagtartójában, a rakterében magasabb helyekre is fel kell nézni, és mondjuk egy német juhász nem férne el, akkor ilyenkor egy kisebb kutyus is tud tökéletes szolgálatot tenni, föl tudjuk tenni, körbe tud rajta rohangálni, meg tudja szaglálni a különböző helyeket. Tehát az élet minden egyes részei visszaigazolódnak ebben a munkában is. Megnézzük azt is, hogy esetleg agresszív a többi kutyával, agresszíve kutyavezetőkkel, szűk helyeken befér-e, maga biztosan mozog-e. Lesz olyan feladat például, ha valaki eljut az előzetes ajánlat után, és bejön a kutya szemlére, amikor is a kollégáim fogják egy vizsgálóbizottság megnézni, hogy valóban alkalmas-e a kutyus, megnézik, hogy föl tud-e ugrani egy asztalra, onnan le tud-e ugrani, akár mondjuk egy szerelő aknát imitálva, egy méter mély gödörbe le tud-e menni, föl tud-e jönni, tud-e palánkokon, deszkákon mozogni és úgy keresni. Tehát nagyjából igazából próbáljuk leképezni azt, hogy majd nekik az életben is bizonyítaniuk kell. Igazából mi nem is kutyát, hanem személyiséget keresünk, ugyanis lehet akár egy keverék kutyusból is tökéletes kolléga, tökéletes négylábú munkatárs, de nagyjából, mivel hogy kereső kutya, ez azért általában a juhász kutyák, német juhász, belga, holland juhász kutyusokra jellemző ez a keresési mód, illetve különböző vadászkutyákra is, akár labrador, akár kotorépek, például szárazszőrű tacskó, vagy jack terrier, spánielek, vizslák, ezek mind alkalmasak arra, de még egyszer mondom, nem csak a fajta, hanem maga az saját kutyusnak maga a jelleme, az egyedi tulajdonsága is nagyon fontosak, hogy ő mennyire alkalmas egyébként kereső kutyának. Szeptember 1-ig egy e-mailt kell küldeni a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz, méghozzá navkutyabeszerzés@nav.gov.hu e-mail címre, és ebben az ajánlatba bele kell írni a kutya hívónevét, fajtáját, az ivarát, születési idejét, mikrocsip számát, esetleges képzettségét és a vételárat is, hogy mennyit szeretné ért a gazda kapni. Azt is bele kell írni a gazdának a nevét, e-mail címét, adóazonosítójelét, felírazonosítójelét, ez nagyon fontos, hogy csak így lehet érvényes ajánlatot tenni, és azt is, hogy magánemberként, akár vállalkozásként, KFT-ként vagy alapítványként szeretnék eladni a kutyát. Hogyha ez megvan, akkor a kollégáim előzetesen ezt megszűrik, megnézik, hogy milyen kutyusok érkeztek, milyen tulajdonságokkal, és utána pedig eldöntik, hogy melyek azok, amelyeket személyes próbára is behívnak. Ezt e-mailben fogják értesíteni majd a kutya tulajdonosokat. Hogyha ez megtörtént, akkor bejönnek a kutyusok Budapestre. Itt van fönt a kutya kiképző központunk, ahol egy vizsgálóbizottság feláll, és megnézik a kutyusokat, és megnézik azokat, amiket már említettem, pár feladatot. Vezethetőség, általános megjelenés, asztalra felugrás, emeleten egy félig nyitott 3 méter magas emeleti szakaszon egy galéria, ha azt tudjuk nevezhetjük így is, ott hogyan mozog a kutyus, van-e neki tériszonya, esetleg féle, föl tud-e menni ezen a lejtős lépcsőn, vagy nem, árokba le tud-e ugrani. Hogyha ezeknek mind megfelel, akkor egy 21 napos karantén, és ez nem egy COVID karantén, ha azt tudjuk, tehát nem olyan karantén, mint a betegségnél, hanem egy 21 napos intenzív vizsgálat következik.
Elgázolt egy ember a vonat Tiszafürednél, emiatt késtek a vonatok a Tiszafüred Füzesabony szakaszon, közölt a MÁV Informa Facebookon. A Füzesabonyból 9 óra 35 perckor Debrecenbe indult személyvonat csodort el egy embert. A helyszínelés végéig Poroszló és Tiszafüred között nem közlekedhettek a vonatok. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a szerelvény nem tudott tovább menni, ezért a rajta tartózkodó mintegy 20-25 ember a tiszafüredi hivatásos tűzoltók közreműködésével szállt át az értük érkezett mentesítőjáratra. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. Végül az időjárásról. Holnap is derült lesz az ég, gomoly és fátyol felhőkkel, néhol előfordulhat zápor, zivatar, többnyire mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet pénteken hajnalban 18-20, napközben 35-37 fok körül alakul. Vasárnap estig 3-fokú hőségriasztás van érvényben. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. augusztus 15-én csütörtökön.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunk tartalmából. A NAV a gépjárműkereskedelem terén speciális kockázatelemzési és szűrési módszereket alkalmaz. 1984-ben alakult meg a Hatvani Lajos Múzeum baráti köre, így ebben az évben ünneplik fennállásuk 40. évét. Véradásra buzdít a Vörös Kereszt, Miskolcon augusztus 20-án lesz lehetőség segíteni. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket, tartsanak velünk! Viradásra buzdít a Vörös Kereszt. A nyári hónapokban a szabadságolások és az oktatási szünet idején hagyományosan csökken a véradási kedv. A megfelelő vérkészlet biztosításához azonban ilyenkor is napi csaknem 1800 véradó megjelenésére van szükség országszerte. A kiszállásos véradó események legnagyobb hazai szervezője, a Vörös Kereszt arra hívja fel a figyelmet, hogy a véradás nyáron is az egyik legegyszerűbb és legnagyszerűbb módja a segítségnyújtásnak. Miskolcon erre augusztus 20-án a polgármesteri hivatalban is lesz lehetőségük az önkéntes véradóknak. De a megyei kórházban minden hétköznap várják a segíteni akarókat. A részletekről Molnár Marietta, a Vörös Kereszt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei véradás szervező koordinátora adott tájékoztatást.
A nyári időszakban is tényleg nagyon-nagyon fontos, hogy minden lehetőséget és alkalmat megragadjunk arra, hogy segítsünk embertársainkon. Hát a betegségek nem mennek szabadságra, nem úgy, mint mi, de ebben az időszakban is nagyon nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy minél több színesebb helyszínt biztosítsunk, változatos helyszínt a véradóinknak, hogy ebben az időszakban is, mikor nincs iskola, nyaralás, szabadságulás van, akkor is tudjanak olyan helyszínt találni, ahová el tudnak menni véradóink. Voltunk a miskolci polgármesteri hivatalban, és ott 26 véradót köszönthettünk, örültünk, hogy eljöttek, így közel 60 embernek tudtunk segíteni. A szlogenünk, hogy egy ember, három ember életét is megmentheti egy véradással, ezt azért mondjuk, ez nem csak egy felkapott szlogen, mert hogy egy ember levett véréből háromféle vérkészítményt állítanak elő, és akkor így három emberen tudnak segíteni. A vér az semmi mással nem pótolható, úgyhogy én mindenkit buzdítok arra, hogy jöjjön el egy véradásra. Nagyon várjuk már a szeptemberi iskolakezdést, mert ott reméljük nagyon, hogy első véradókat köszönthetünk, aki betölti már a 18. életévét, az jöhet majd vért adni, úgyhogy nagyon bizakodva nézünk így a jövőben. Nagyon sok felületen hirdetjük meg a véradásainkat, és szeretném a figyelembe ajánlani az applikációnkat, a Magyar Vörös Kereszt applikációját, egy véradás applikáció, ami a Play áruházból letörthető bármilyen telefonra, és ezen az applikáción mindenki megtalálja a számára legközelebb eső vagy legkedvezőbb helyszínt. Itt megtalálja a véradások időpontját, a helyszíneket, és ha feltölti a véradó a saját adataival, meg a saját véradási dátumaival, akkor így nyomon tudja követni, hogy mikor telik le neki az 56 nap, és hogy mikor tud újra jelentkezni véradásra. És hát, ami hagyománnyá vált már, hogy augusztus 20-án a miskolci polgármesteri hivatal aulájában tartunk egy nagyobb véradást, ott délután 2-től este 7 óráig leszünk jelen, úgyhogy nagyon-nagyon várjuk oda a miskolci véradóinkat. Apró ajándékokkal fogunk kedveskedni, úgyhogy már ezért is megéri eljönni. Egy véradás, az körülbelül 40 perc és egy óra időtartam alatt zajlik le. Mindenki mehet vért adni, aki már elmúlt 18 éves, és a testsúlya meghaladta az 50 kg-ot, és egészségesnek érzi magát. Az első lépés az a regisztráció folyamata, ahová mindenkit kérünk, hogy a személyigazolványát, lakcímkártyáját és a tajkártyáját feltétlenül vigye magával. Személyigazolvány helyett bármilyen fényképes okmány is megfelel, útlevél, jogosítvány, bármi. És a regisztráció alkalmával kapnak egy nyomtatványt a véradók, amin az általános egészségügyi állapot állapotukkal kapcsolatos kérdések vannak, ezt kell kitölteni. Ezt, ha kitöltötték, utána egy hemoglobin szint vizsgálat készül, amit egy újbegy szúrással csinálnak. Amint ez megvan, akkor az orvosi kivizsgálás, ott vérnyomásmérés van, és az orvossal, a kivizsgáló orvossal a véradó megbeszéli a lapjára írt egészségügyi állapotát, a gyógyszerszedéseit, hogyha van ilyen esetleg, allergiáját, bármit, és amikor itt az orvos mindent rendben talál, akkor kezdődik el maga a véradás. Egy véradás alatt 4,5 decivért veszünk le, és körülbelül ez egy 40 perc, egy órás folyamat. Mindenféleképpen azt javasolnám, hogy aki már tudja, hogy egy pár napon belül fog menni vért adni, az már a véradást megelőző napokban is fogyasszon bőséges folyadékot, ne csak aznap, de aznap is nagyon fontos. Ebben a nyári időszakban mindenképp azt javasolnám, hogy ha tehetik, akkor klímás autóval, klímás járművel érkezzenek a véradás helyszínére. Most nagyon nagy figyelmet fordítunk arra, hogy olyan helyszíneken tartsuk meg a véradásainkat, ahol klimatizált helyszínek vagy helységek vannak, és az étkezés az nagyon fontos, tehát ez nem vérvétel, hanem véradás, tehát enni kell a véradás előtt.
1984-ben alakult meg a 60-i Lajos Múzeum baráti köre, így ebben az évben ünneplik fennállásuk 40. évét. A neves jubileum kapcsán ősszel jubileumi rendezvényt is tartanak majd a városban. A részletekről Tóth Jánosné alapító tagot, Fekete Gábor tudósítón kérdezte.
Nem most volt már 40 éve a történetnek, de akkor még lehet érdekesebb is volt, mert hogy valami okkal létrejött ez a baráti kör, meg el is nevezték ezt baráti körnek. Beszéljünk már arról a bizonyos 40 évvel ezelőtti eseményről. Kik voltak például azok az emberek, akik megmozgatták itt ezzel a állóvizet?
Hát 1984-ben a tanács dísztermébe összehoztak egy ülést az akkori idős múzeumbaráti tagokkal. De ezen az ülésen jelen vannak dr. Pálos Oszfalt, Bojkiné Fogarasi Klára, Robotkai Zsóka, Doktai János, Barcáné Tunzson Judit, Németi Gábor. Dr. Pálos Oszfalt a továbbiakban őt választották elnök. Fogarasi Klári olyan javaslattal állt elő, hogy a múzeumnak nincsen baráti köre, hogy baráti kört kellene választani. Ez a hallgatóság hát ulogatva, hogy igen, jó, és valóban kellene egy baráti kör is. Ebből kerekedett egy kisebb vita, hogy na, mi legyen a baráti körnek a neve. Hát a végére ugye kidolgozták azt, hogy akkor legyen múzeum barátoknak a köre. Létre is jött, és akkor volt itt a hallgatóság között a Pálos Frigyes, prépost, aki művészettörténész, és nagyon helyeselte a Forgács Klárinak ezt a javaslatát. És azt mondta, hogy mindenben támogatni fogja őket.
A tanácsrendszerről beszélünk még 1984-ről, tehát bőven a rendszerváltás előtt egy 5 évvel. És ennek a célja mi volt akkor? Hogy miért legyen ez a barátkör? A múzeumnak a segítésére, vagy támogatására? Vagy hogy kell ezt elképzelni?
A támogatására, meg a segítésére is, meg arra, hogyha kiállítások vannak, akkor már legyen nekik egy kis csoport, akire számíthatnak, hogy ők jönnek a kiállításra is, vagy esetleg segítenek a kiállítás megszervezésében, vagy segítenek a kiállítás anyagainak az összegyűjtésében, mert ilyenekről is volt szó.
A NAV a gépjármű kereskedelem terén speciális kockázatelemzési és szűrési módszereket alkalmaz a különféle adóelkerülő folyamatok felderítésére. E kapcsán oszt meg egy esetet dr. Paskujné Pivkó Mónika, a NAV Heves vármegyei adó- és vámigazgatóságának kommunikációs referense.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a gépjármű kereskedelem terén speciális kockázatelemzési és szűrési módszereket alkalmaz a különféle adóelkerülő folyamatok felderítésére. Így került az ellenőrök látókörébe az a kereskedő is, aki az Európai Unió területéről, jellemzően Belgiumból és Hollandiából szerezte be a használt, ám így is jelentős értéket képviselő személygépjárműveket. A kereskedő a használt ingóságok értékesítéséhez kapcsolódó különös szabályok az úgynevezett különbözeti adózás alkalmazásával minimálisra csökkentette a bevétel utáni adófizetési kötelezettségét. Erre azonban nem volt jogosult. Annak ellenére alkalmazta ezt a számára kedvezőbb adózási módot, hogy a gépjárművek beszerzési számláin egyértelműen szerepelt az adókötelezettségek helyes teljesítéséhez irányadó információ. A vizsgálat feltárta, hogy a kereskedő gépjárműveit két bizományos társaság értékesíti. Az adózó székhelyét is ezekkel a cégekkel azonos telephelyre jelentette be. Kiderült az is, hogy a tulajdonos ügyvezetőnek a vizsgált társaságon kívül még 8 további cégben van érdekeltsége. Ezekből 3 már kényszertörlési, 2 felszámolási eljárás alatt áll. A tulajdonos ügyvezető a korábbi munkahelyei és képesítést nem igénylő feladatai alapján egyébként alkalmatlannak tűnt a kereskedés irányítására, a cégben betöltött szerepe így feltételezhetően csak névleges volt. A kereskedő a vizsgált időszakban 50 gépjárművet szerzett be az Unióból, és 85 gépjárművet értékesített belföldön. A különbözeti adózást családi módon alkalmazva a költségvetésnek több mint 76 millió forint kárt okozott. A NAV az adóhiány és az adóbírság megtérülésére ideiglenes biztosítási intézkedést alkalmazott. Zárolta a kereskedőbank számláit. Ezzel egy időben a végrehajtók 4 telephelyen 23 nagyértékű gépjárművet foglaltak le, több mint 157 millió forint értékben.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
A katolikus egyház ma, augusztus 15-én Szűz Mária halálát és mennybevételét, vagyis Nagy Boldogasszony napját ünnepli. Ferenc pápa úgy fogalmaz, Mária hite életút. A II. Vatikáni zsinat leszögezi, hogy Mária a hit zarándok útját járta, ezért ő előttünk jár ezen az úton, elkísér és támogat bennünket. Jeruzsálemben az 5. században már biztosan megemlékeztek a boldogságos Szűz égi születésnapjáról. 12. Pius pápa 1950. november 1-én hirdette ki hittételként, hogy a boldogságos Szűz Mária földi életpályája befejezése után testével és lelkével együtt felvétetett a mennyei dicsőségbe. Szent István király olyan fontosnak tartotta Mária égi születésnapját, hogy ezen a napon ajánlotta Magyarországot Szűz Mária oltalmába, ezért nevezzük őt Magyarország égi pártfogójának. Szent István 1038-ban Nagy Boldogasszony napján hunyt el. Magyarországon Nagy Boldogasszony olyan kötelező ünnep, amely nem szükségszerűen esik vasárnapra. Hazánkban több székes egyház, köztük az Esztergomi Bazilika és számos templom tartja ezen a napon a búcsúnapját, vagyis ekkor ünnepli a templom védőszentjét. Délelőtt búcsúi szentmisét közvetítettünk az Egri Érseki Papnevelő Intézetből. Vizi János szentbeszédében azt mondta, mernünk és tudnunk kell igent mondani, ahogy a szűzanya tette. A rektor homiliájának részletét hallják.
A diáknak is ki kell tudni mondani minden nap. Igen, én leülök tanulni, figyelek az órán, elvégzem a feladatom. Mert így fogom majd az iskoláimat teljesíteni, így lehet majd valaki belőlem, bármilyen szakmát is válaszok az életbe. Az csak úgy magától nem fog az ölembe pottyanni, egy bizonyítvány. A munkásnak is minden nap ki kell mondani az igent, bármilyen területen is dolgozzon. Csak úgy magától nem fog fizetést kapni. Csak úgy magától nem fog az országa épülni. Amit várunk, arra várunk, hogy majd külföldről jöjjenek és építsék a mi országunkat. Lassan itt tartunk. Külföldről kell hozni embereket, akik méltóztatnak majd dolgozni a magyar hazáért. Azért valahol egy kicsit, ha magunkban nézünk, lehet, hogy elszégyelheti magát néhány honfitársunk. Akik becsülettel végzik a munkájukat, azok legyenek büszkék bátra magukra, és az ő példájuk kellene, hogy átragadjon másokra is. Lehet dolgozni külföldön is, hogy valaki szeretne menni, de az már egy másik országot fog építeni. Azért ezen is mindig gondolkozzunk el. Nem minden a pénz, nem minden a több jövedelem. Tudok-e, akarok-e egy hazáért, egy nemzetért dolgozni, akkor is, hogyha néha nehéz. Ki kell tudni mondani a férfinak, a nőnek az igent, nem csak az esküvő napján, hanem utána minden egyes napon is. Isten megáldotta a kapcsolatukat, és merneke tudnak-e hinni abba, hogy ha nehezebb időszakot is élnek át, van remény, és meg lehet még újítani azt a kapcsolatot. De ez mind a kettőjüknek hinni kell benne, hogy a szűzanya is mindig hitt és tudott bízni. Merneke igent mondani az életre, a gyermek áldásra. Kimondják az esküvő napján, mi atyák mindig kérdezzük őket. Igent mondasz-e a gyermekekre, akivel Isten megajándékozza a házasságtokat? Milyen jó lenne, ha minél több gyermekre mondanának igent. Ha nem egy fogyatkozó nemzet lennénk, hanem egy gyarapodó nemzet. Miért félünk az élettől? Miért félünk a gyermek áldástól? Ne a problémát, a gondot lássuk benne. Mert neki még utazgatni kell, neki ő most még új autóra gyűjt, ő most még nagyobb házat akar, és néhány év múlva kikkel fogja körbe ülni a karácsonyfát. Az új autóját fogja majd betolni a nappaliba, vele karácsonyozik, vagy néhány évtized múlva. Akkor fog rádöbbenni, nem vállaltam gyermekeket, nincsenek gyermekek, nincsenek unokák, és egyedül maradtam. Most kell gondolkozni. Ne féljünk bátran igen mondani arra, amire a Jóisten meghív. Aki mernek igen mondani, hogy a szűzanya mert mindig igen mondani, azok boldogok, mert hisznek mindannak beteljesedésében, amit az Úr mondott nekik. Bíznak a jövőben, és képesek a jelenben áldozatokat hozni. Kedves testvérek, Mária mennybe vétele erőt ad, hogy földi életünket a nehézségek, a gondok, a szenvedések és küzdelmek ellenére se tekintsük hiába való szélmalomharcnak, hanem azzal a reménnyel törekedjünk mi is a mennyország felé, hogy oda valóban eljuthatunk. Tisztelettel, alázattal és gyermeki bizalommal kérjük Mária közbenjárását önmagunkért, családunkért és magyar hazánkért, hogy segítsen minket, hogy életünket be tudjuk teljesíteni azáltal, hogy mi is eljutunk őt követve az örök életre. Amen.
Búcsúi szentmisét mutatott be Vizi János az Egri Érseki Papnevelő Intézetben, a rektor szentbeszédének részletét hallották. Üzenetet küldött Katona István nyugalmazott segédpüspök, amelyben azt írta, az irgalmas Jézus mindenkit hív magához, most különösen is Krakkóba, az irgalmasság szentélyébe. Csodálatos lehetőség kiváló lelki vezetőkkel Szent II. János Pál pápa nyomába járni. Az irgalmasság szentélyében átélni, mit jelentett Szent Faustina nővér megbízatása, hogy az egész világnak hirdesse az Isten irgalmasság csodálatos misztériumát. Lelki és szellemi gazdagodást kínál ez az út. A csúcsponton való részvétellel együtt az irgalmasság bazilikában az ünnepi szentmisét Erdő Péter bíboros vezeti. Felejthetetlen élmény, páratlan lehetőség lesz ez, erre hív Jézus. Katona István felhívta a figyelmet arra is, hogy vége a turista szezonnak, könnyebben lehet szállást találni. Azt írta, nekem csak arra van lehetőségem, hogy lelkesítsek, buzdítsak minél több hívőt, istenkereső embert a vállalkozásra. Adja Isten, hogy ez a magyar-lengyel közös baráti találkozás is kössön össze bennünket az irgalom Istenével és egymással. Nem szűnök meg imádkozni azért, hogy lelki és szellemi gazdagodással érjenek vissza családjai körébe, és éljék az irgalmas szeretet életét. A jelszó irgalmas szív, irgalmas szó, ima, irgalmas cselekedet, írta katonapüspök. Szent II. János Pál pápa szavaival fejezte be üzenetét, csak az isteni irgalmasság mentheti meg ezt a szörnyű állapotba került világot. Jézusom, bízom benned, mennyei atyánk, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus vájdalmas kínszenvedésért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Írta tehát Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök, az irgalmasság magyarországi tiszteletének terjesztője, ahogy ő fogalmaz. A Detki plébánia Mátraverebély Szentkúti zarándoklata augusztus 18-án vasárnap a Szentkúti kegyhely főbúcsóján lesz. Dr. Udvardi György veszprémi érsek mutatja be az ünnepi szentmisét. A zarándoklat lelkivezetője Kakuk Ferenc plébános. Hazafelé megtekintik a csodálatosan felújított gyöngyöspatai templomot is a résztvevők. Az úti költség 5000 forint fejenként, jelentkezni még ma lehet a zarándoklat2024@gmail.com e-mail címen. Szeretettel várják a szomszéd egyházközségek híveit is, hogy zarándokoljanak velük. Az Ecsét szélén festői környezetben található Szentkút völgye boldogasszony kápolna felszentelésének 20. évfordulóját ünneplik. Augusztus 20-án a 17 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében, melynek főcelebránsa Ternyák Csaba egri érsek lesz. A jubileumi ünnepség alkalmával délután 4 órától várják az zarándokokat, 16 óra 20 perctől pedig Zenés Mária köszöntőt hallhatnak Köles Éva népdalénekes előadásában, majd tehát 17 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, mely után körmenetet tartanak. A kápolna alapjait 2002-ben tették le, aztán a 2003-ban kezdődött munkálatok végeztével 2004. augusztus 15-én szentelte fel Veres András, akkor még Szombathelyi megyés püspök. Az elmúlt két évtizedben tovább épült és szépült a kápolna és környezete, évről évre egyre több zarándok keresi fel a helyet. A nyíregyházi magyarok nagyasszonya társszékes egyház felszentelésének 120. évfordulója következik. Augusztus 19-én 19 órától ünnepi vesperás lesz Csodás Gábor plébános vezetésével és a nyíregyházi ökumenikus kúla zenei szolgálatával. Augusztus 20-án 10 órakor kezdődik az ünnepi szentmise az új kenyér megáldásával, ezt Bosák Nándor nyugalmazott püspök celebrálja. A Samassai és a Nyíregyházi Katolikus Templom I. és Gábor helytörténész előadása lesz ez a helyszínen, illetve Samassa József bíboros érsek szobrát is megkoszorúzzák. Az Esztergom budapesti főegyházmegye rövid videóban hív Szent István király ünnepére a budapesti Szent István bazilik elé. A félperces ajánlót a Facebookon tették közzé. Augusztus 20-án 17 órakor a budapesti Szent István bazilika előtti téren emlékezünk meg első szent királyunkról. A szentmisét bemutatja és a Szent Jobb körmenetet vezeti Erdő Péter bíboros, szentbeszédet mond Aurel Perka bukarest érsek. Találkozzunk Szent István király ünnepén, hallható a videóban. A Magyar Kurír hozzáteszi, hogy szomszédos ország főpásztora felkért szónok nem példanélküli. Tavaly Bernard Bober kassai érsek, a szlovák püspöki konferencia elnöke mondott a magyar nemzeti ünnepen szentbeszédet. 2016-ban Josip Bozanić bíboros zágrábi érsek, 19-ben szintén nem magyar volt a felkért szónok, akkor Stanislav Gadecki poznani érsek, a lengyel püspöki konferencia elnöke mondta a homiliát. Augusztus 22-én csütörtökön 9-től 18 óráig egész napos csendes szentségimádás lesz az Egri Ciszter templomban, a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség szervezésében. Szeretettel várnak mindenkit. Nem sokára a Lajosvárosi búcsúi napok program sorozatához érkezünk. Augusztus 23-án pénteken, Egerben tehát, 17 órakor a Lajosvárosi templomban szentségimádás lesz, alatta gyónás lehetőséggel, majd 18 órakor kezdődik a lelki gyakorlatos szentmise. Augusztus 24-én szombaton 9 óra 30 perctől Szent Lajos király udvara a templomkertben. Felnőtteknek főzőcske, babgulyás és palacsinta, gyermekeknek játék, ügyességi versenyek, ugrálóvár, kézműves sátrak, 13 órakor pedig közös ebéd következik majd. 16 órakor a templomban litánia Szent Lajos király tiszteletére, majd ünnepi vesperás a templom búcsú alkalmából, 17 órakor búcsú előesti szentmise, és 18 óra 30 perctől este 9-ig templomkerti bál. Majd aztán augusztus 25-én vasárnap Szent Lajos király ünnepe, 11 órakor kezdődik a búcsúi ünnepi szentmise körmenettel, templomkerti agapéval. A szentmisét főtisztelendő Novák Lajos és az újmisés Szedmák Zoltán celebrálják. Szeretettel várnak mindenkit. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Grunda János és Fekete Gábor, valamint Debnár Ádám. Találkozunk holnap ugyanebben az időben, búcsúzik a szerkesztő bemondó Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
A régió sportja.
A labdarúgó NB3 északkeleti csoportjában szereplő Cigándese csapatánál bejelentették, hogy Dmitrij Antić személyében egy 21 éves csatárt szerződtettek. A szerb-magyar kettős állampolgárságú, anyai ágon magyar származású, kiváló felépítésű játékost 16 éves korában szerződtette az olasz élvonalban szereplő Genoa FC, amelynek az utánpótlás csapataiban kapott lehetőséget, majd 18 évesen bemutatkozott a szerb felnőtt első osztályban is. Nemzetközi U13-as utánpótlás tornával avatták fel Balkányban a megújult sportközpontot. A városban korszerűsítették és kibővítették az öltözőt, a futballpálya pedig teljesen új füves borítást kapott. Olá János alpolgármestert hallják.
Ez az egyesület, a futballcsapatunk közel 100 éves lesz. Közeljövő fogjuk majd ünnepelni. Mindig rossz állapotok uralkodtak, tehát ez a mostani szint, ez egy óriási kiugrás. Elavult kis öltözőnk volt, elavult pályánk volt. Igazából ha elmúlt 20 évet, ha visszatekintek, ezért volt az, hogy az eredményekben is hol lent voltunk, hol fent voltunk, vezetőségek váltakoztak, és akkor eljutottunk oda, hogy ide jött egy sikeredző, és a Mirgai Laci barátunk, aki Balkányból, a megyei másodosztályból NB3-os bajnokot faragott. Lényegében bejutottunk az NB2-be, csak nem tudtuk vállalni, és akkor újra szembesültünk azzal, hogy miért is nem tudjuk vállalni ezt a magas osztályt. Nem volt öltözőnk, nem volt pályánk. Tehát magyarul minden hiányzott a játékosokon kívül. Na most a fordulópont itt jött be az én véleményem szerint, ugyanis ekkor az összes jó játékos itt hagyott bennünket. Mert ők kiválóan futballoztak, ugye NB3-os bajnokok voltunk, minden egyesület kapott rajtuk, és mi itt maradtunk úgy, hogy maradtak az ifisták, meg rábeszéltünk egy pár idősebb futballistát, akik már régen abba hagyták, hogy mégis ne hagyják cserbe a csapatot. És ugye rögtön egy alacsonyabb osztályba találtuk magunkat, és jött az elnökváltás a Obsitos Norbi személyébe, akivel annak idején nagyon sokat beszélgettünk, hogy lehetne, mint lehetne, és Norbi elindult egy úton, amit hála jó Istennek végig tudott csinálni. Ez nagyon sok erőkitartás kellett, mert nem egyszerű ez, hogy ez megvalósult. Ezt 99%-ban Norbinak köszönhetjük, és annak a vezetőségnek, aki körülötte volt, akik nem adták fel, ha egyik helyt nem kaptak támogatást, mentek a másik helyre, összegyűjtötték a TAUS pénzeket, hál' Istennek ezt a kormány, ezt a lehetőséget adja a sportegyesületeknek. Szerintem ilyen kis egyesületek nélkül már nem is boldogulnának. Na és akkor elindult itt a fejlesztés, ami az önkormányzat is adott egy kis támogatást. A régi öltöző mellett döntöttünk, hogy azt felújítjuk, mert az újnak horribilis lett volna a bekerülési összege. Nagyon szépen sikerült megújítani. Elkezdődött a pályarekonstrukció, öntözőkutat furattunk, le van csövezve a pálya, tehát most már úgymond korszerű körülmények közt tudjuk karbantartani is a pályát, meg is látszik most már. Véget ér most ezzel a ünnepséggel az a időszak, amikor szomszédba kellett futballoznunk. Nagyon sokat segítettek nekünk a szakmaiak, sokszor a pályájukat adták kölcsön. Igazából egy óriási fordulópont történt, és ez még tovább fokozódik, ugyanis ez még nincs kész. Kész van a pálya, kész van az öltöző, de egy új vizes blokk fog ide települni. A pályán körül egy futópálya fog megépülni, és meg fog épülni két lelátó, jobbról-balról, egy olyan 100-100 fős lelátó. Ezt már az önkormányzat pályázta, ezeket meg is nyertük. Most van folyamatban a közbeszerzés, és remélem, hogy még ebben az évben ezek meg is fognak épülni. Tehát lényegében, amikor feljutottunk a csúcsra, akkor ért bennünket egy óriási trauma, mert akkor teljesen szembesültünk vele, hogy ez így tovább nem mehet. És ez kellett ahhoz, meg kellett ahhoz egy ilyen vezetőség, mint a Norbi, amit körülötte kialakult, ahhoz, hogy ez ide eljusson, és ezért csak köszönet és hála nekik.
Most pedig Obsitos Norbertet, a Balkány Ese elnökét hallják.
Nehéz volt a csapatnak is, csapatainknak is, bár Szakoly ugye szomszédos település, ahol viszonytápolunk a szakolyi vezetése,
de mégis nagyon sok szurkoló nem tudott elkísérni bennünket még Szapolyban sem. Nagyon nehéz volt mindenki számára, és nagyon vágytunk már az új létesítményünkbe vissza ide Balkányba. A sportegyesületünk jelenleg U7-es korosztály, U9-es korosztály, U11-es korosztály, U13-at indítunk megyei szinten, U14-et regionálisba, U19-es csapatunk lesz, és a felnőtt. Mivel hogy a felnőtt csapatunk is az U19-el szerepel egy napon, egymás után, mind a két csapatunknak a célja a dobogó mindenképpen. Szeretnénk már hazai környezetben megőrvendeztetni a kedves szurkolóinkat.
Bogsákot és evezőpadot szeretne vásárolni a Gyöngyösi Kálvária Parti Sport és Általános Iskola, abból az összegből, amelyet a Millió Lépés az Iskoláért program keretében nyert meg, 1 000 000 forint összegben. Zsombok Imre testnevelő azt mondta, a diákok, pedagógusok és szülők közösen gyűjtötték a lépéseket, összesen 16-szor sétálták le az országos kék körútvonalát. Most őt hallják.
Hát elsősorban ugye mindenkinek az applikációt le kellett tölteni ahhoz, hogy részt tudjon venni a játékban, illetve két applikációt, volt egy társ applikáció, egy fitness applikáció, ami magát a lépéseket számolta, ezt konvertálta át a Millió Lépés applikációba, és utána pedig a iskolához csatlakozva mindenkinek, ahogy számolta a lépéseket, összesen minimum 5, ebben a fél évben már most 7 országos kékkört úgymond virtuálisan kellett megtenni az, hogy játékba kerülhessünk. Mi ezt úgy is teljesítettük, ugye 16 kört tettünk meg, és ezen kívül igazából más nem kellett tenni, csak folyamatosan lépkedni, illetve a különböző sportágokat még pluszba be lehetett írni, amiket átszámolt lépésnek az applikáció. Ebben a programon bárki részvehetett, ezt mi is ugyanígy megtettük, ugyanígy hirdett a Millió Lépés kezdeményezés is, hogy nem csak a pedagógusok vagy az iskolába járó diákok lehettek részt, hanem a rokonság, a közeli barátok, de akár távoli barátok is. Így például én is az édesanyámat is bevontam, illetve a bátyáimat és annak kollégái is részt vettek ennek az egésznek a elérésében. De elsősorban mindenképp az egészség megőrzése volt a célja, és mi is ezt próbáltuk hangsúlyozni mellette, hogy igaz, hogy ennek van egy nyeremény összege, el lehetett érni egy bizonyos célt, de a fő cél, ami hosszú távú cél, az maga az egészséges életmód, az egészség megőrzése és a mindennapi mozgásnak a beépítése a mindennapjainkba. A napi aktivitást próbálnám hangsúlyozni, ami itt nem csak arra gondolok, hogy járjon el edzésre a gyerek, vagy menjünk el túrázni, hanem lépjen ki a házból, lépjen ki a szobájából, lépjen ki a virtuális térből, keresse fel a barátait, mozogjon, focizzon, bármi, ami mozgás, csak ne ülve tegye meg ugyanezt az időt. Hát elsősorban szeretnénk az eszközparkunkat bővíteni olyan eszközökkel, melyek még nincsenek meg, de igény lenne rá a gyerekek részéről. Másodszorban pedig van néhány eszköz, ami már kicsit elhasználódott, elavult, az pedig cserére. Így például, hogyha az újakat nézzük, akkor egy bogsákot mindenképp szeretnénk, mert van egy megfelelő helység, illetve van is jó néhány diákuk, aki a körvívással foglalkozik. Ezen kívül van egy minimális kis konditermünk, ahol van még elférne néhány eszköz, például egy Concept 2-es evezőgép.
Gyöngyös város önkormányzata rendkívüli ülésén tárgyalta többek között a Gyöngyösi Atlétikai Klub által fennálló tartozást. Még egy hónapja nem jutottak dűlőre a városvezetők, most minden frakció úgy döntött, elengedi az adósságot. Hisz György polgármestert hallják.
Egyik volt ez az adósság elengedése. Ez az adósság, ez egy érdekes dolog, valójában nem adósság. Ugye az öltöző építés kapcsán gyakorlatilag ők egy előleg számlát nyújtottak be az MLS felé, amit az MLS a szabály szerint nem fogadhatott el. Tehát azt az anyagot beépítették, az a beruházás elkészült, de a számlát nekünk kellett kifizetni. Magyarul nem is a gyaknak, hanem az önkormányzat fizette ki a gyak helyett. És 2 évvel előtt úgy döntöttünk, hogy hát az legyen a gyaksara. Visszakértük tőlük 3,8 millió forintjával, 24, 25, 26, 27, tehát egy jó pár év alatt ezt az összeget visszaszerettük volna kapni. De hát épp erről beszélgettünk júniusban is, hogy a gyak gyakorlatilag 8 éve göngyöl maga elét, és nem ez a vezetés, nem ez az elnök, nem ez az elnökség, 8 éve göngyöl maga előtt egy felhalmozott adósságot, egy felelőtlen rossz gazdálkodásból eredően, nagyon szépen kijöttek belőle, de nem tudnak egyről kettőre haladni. Ha még ilyen visszafizetési teher is gátolja őket, erre volt egy kérelm, most a testület úgy döntött egyhangulag minden frakció, hogy elengedjük a 17,5 milliót, ez azt jelenti, hogy nincs tartozása felénk, mi már úgyis kifizettük az MRS felé, nem kérjük akkor a gyaktól. Törlesztő részletet, amit ők idén befizettek 3,8 millió forintot, azt visszaadjuk nekik, abból most tudnak gazdálkodni. Ez volt az egyik. A másik kérés az volt, hogy a tavalyi NB3-as szereplés után nekik állítólag megígért, de hát ezt hivatalosan nem ígértük, meg erről mindig folyt egy vita, hogy ilyen idézőben jó szereplés, ahol teljesen utolsó, szinte alig szereztek pontot, mennyi pénzt érdemelnek, kaptak első fél évre össze 15 milliót, a második fél évre nem kaptak csak 7-8 millió forintot. Tehát kellett volna még hozzátenni ugyanennyi pénzt, erről a testület azt mondta, hogy nem, ez nem volt egy túl jó szereplés, lezártnak tekinti. Viszont, amikor pályázni kellett most, hiszen minden sportszervezet pályázhatott az éves tevékenységére, a gyak valami miatt elfelejtkezett az őszről, hiszen kiestek az NB3-ba, és a megyei első osztályba kiindulni, de az is költséggel jár, elfelejtettek pályázni. És erre most kértek 2x11 millió forintot, erről úgy döntött a testület, hogy majd a jövő tavaszi 11 millió forintról dönt a következő testület. A mostaniról pedig azt mondtuk, hogy most adunk neki 5,5 milliót, augusztusra pedig, hogyha különböző feltételeknek, költségvetés egyebeknek megfelelnek, akkor még 5,5 milliót.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.